az Ószövetségi Szentírásból fogunk olvasni, Lévi könyvéből, a 3. Mózes könyvéből, a 16. részből az első 10 verset, majd a 21. és a 22. verseket. Így szól Isten igéje. Beszélt az Úr Mózeshez, Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe, a kárpiton belül, a ládán lévő födél elé, hogy meg ne halljon, mert a födél fölött jelenek meg a felhőben. Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétek áldozatul, és egy kost égő áldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcsnadrág legyen rajta, gyolcsővvel övezze fel körül magát, gyolcsüveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek, mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak a közösségétől pedig vegyen két kecskebakot, vétek áldozatul és egy kost égő áldozatul. Mutassa be Áron a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népéért. Azután fogja a két kecskebakot, állítsa azokat az Úr elé a kijelentés sátorának a bejáratánál, és vessen sorsot Áron a két bakra. Az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat Azázélnak. Vesse oda Áron ezt a bakot, amely a sorsvetésben az Úrnak jutott, és készítse azt el vétek áldozatul. Azt a bakot pedig, amely sorsvetésben Azázélnak jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnak a pusztába. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét, és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, aztán küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső földre. Így küldje el a bakot a pusztába. Így szól Isten igéje, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a Szentírásban te egyértelműen rendelkeztél arról, hogy hogyan lehet hozzád közelíteni, mi történik azzal, aki nem úgy próbál hozzád közelíteni, ahogy te előírtad. És így a halál fiai lettünk volna mindannyian, hogyha az Úr Jézus nem adja magát engesztelő áldozatul mindannyiunkért. Köszönjük neked, hogy ma rajtunk lehet ez az engesztelő áldozat, emiatt lehetünk tiszták, emiatt lehetünk szentek és fethetetlenek te előtted, mert a bűneinket valaki felvitte helyettünk a keresztfára. Köszönjük neked, hogy így akarsz ma szólni hozzánk, hogy megérthessük az Szentírásból, hogy a te terved szerint hogyan alakult mindez, hogyan kapcsolódik az ószövetségi ünnep az újszövetségi megváltáshoz, és hogy az Úr Jézus hogyan töltötte be minden tervedet, minden törvényedet a te szent igazságod szerint. Köszönjük neked, hogy ebben a megváltásban lehetünk ma itt, és kérünk téged, hogy amikor szól a te igéd hozzánk, tudja megvilágosítani az elménket, és megújítani a szívünket, hogy lehessünk hűek te hozzád, az igazság útján járhassunk, és úgy élhessünk, ahogy te szeretnéd. Kérünk hazánkért, hogy bárhol, ahol szól ma az igéd az országban, az emberek szívében történjen meg a változás, hogy ez a nép téged dicsérjen, téged magasztaljon. Így kérünk téged, légy ma velünk, és légy az igéd szólójával is. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen.
Kedves testvérek, a zsidó naptár szerint holnap után, szeptember 18-19-én van a nagy engesztelési nap. Ez az az ünnep, amit a zsidóknak évente meg kellett rendezniük, és bár az új szövetségben élünk, sokan nem tudják, hogy mit jelent ez az engesztelési ünnep. Sajnos elég sokszor tapasztalom, hogy elég hiányosak az ószövetségi ismereteink, pedig az új szövetség az ószövetség alapján érthető, és teljesedik ki, értjük meg valóban, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat például a mi bűneinkért, illetve látjuk a most felolvasott részben is, hogy kicsit igazítja a mi gondolkozásmódunkat, és segít bennünket valami mértékletes és isteni gondolkozásmódban megmaradni. Mire gondolok? A felolvasott szakasz úgy kezdődött, hogy beszélt az Úr Mózeshez, Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Hát az ember egy kicsit visszahőköl, hogy na az ember szeretne Isten elé lépni valamikor, végre, és akkor Isten így sújtja őt. De hogyha megnézzük, hogy mi is történt valójában, mi is volt ez az eset, amikor meghalt Áronnak a két fia, akkor azért mindjárt egy kicsit jobban rálátunk a dolgokra. Áronnak négy fia volt. Áron lett a főpap, és az első, vagy hát mind a négy fiát szintén pappá avatták föl, és az első két fia, Nádáb és Abihu, rögtön azután, hogy fölszentelték a szent sátort, és Áron bemutatta a főpap, az ő apjuk, bemutatta az első áldozatot a szent sátorban, ők úgy gondolták, hogy na, ők is képesek erre, és fogták a maguk szenes serpenyőjét, és illatos áldozatot vittak Istennek. És Isten azt mondta, hogy ezt senki nem kérte tőletek. És abban a pillanatban tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Hogyha hozzáveszünk, hogy a következő versetben pedig arról olvasunk, hogy Áronnak kijelenti Isten, hogy amikor bemész papként, bemész az Isten színe elé, akkor bort és részegítő italt ne igyál. Sokan úgy magyarázzák, hogy Áronnak ez a két fia, Nádáb és Abihu is, alkoholos állapotban ment Isten színe elé. Nem tudom, hogy ez tényleg így konkrétan összefügg-e. Valószínű, hogy van benne valami. Nem véletlenül olvassuk itt ezt a szakaszt és parancsolatot. De látjuk, én legalábbis úgy érzem az egészből ezt a kivagyiságot, hogy én is vagyok olyan, én is meg tudom csinálni, én, nekem is van füstölőszerszámom és illatáldozatom. Egyébként senki nem mondta, hogy nem tudok megcsinálni. Oké? De Isten nem mondta, hogy csináld meg. És itt van valami némi különbség. Szóval ezek azok az apró leírások, amiket elveszítünk, hogyha az Ószövetséget nem ismerjük. Hogy Nádáb és Abihu nem véletlenül halt meg, nem az, hogy kereste az Isten színét és a jelenlétét, hanem hogy milyen szívvel, milyen környezetben kereste azt. Aztán azt gondolhatnánk, hogy az Új Szövetségben már lépünk egy nagyot előre, és ott már nincsen ilyen probléma, vagy büntetés. De látjuk azt, hogy egy Anániás és Szafira története azért egy kicsit másfele tereli a gondolatainkat. Majd megszűnik. Kell tudnunk Nádáb és Abihu esetéről azért, hogy nehogy ilyen kivagyi módon kezdjünk el Istennek énekelni, kezdjük el azt mondani, hogy én is vagyok olyan, én is vagyok méltó, én is elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten színe elé járulhassam. És akkor mindjárt talán értjük, hogy az, hogy az imádságunkban elmondjuk, hogy Jézus nevében kértük ezt meg azt, az nem azt jelenti, hogy na egy közmondat, vagy egy ilyen betoldást bele tettünk az imádságba, hanem azt jelenti, hogy az én hozzáállásom és az én színem előtt, vagy az én színem az Isten színe előtt én magam milyen vagyok. Azt mondja Isten, hogy általánosan megtiltom azt, hogy az Isten színe elé lépjen bármilyen ember. Miért? Azért, mert hogy nem vagytok méltók, kedves papok sem, arra, hogy az Isten színe elé lépjetek. Mert aki, hogyha a főpapnak a fiai is ilyenek voltak, akkor mi véd meg bennünket attól, hogy nehogy kivagyik legyünk az Isten színe előtt. Akik azt gondoljuk, hogy na, hát én nekem is van szenes serpenyőm, én nekem is van füstölőszerem, én is méltó vagyok arra, hogy az Istennek áldozzak. Látjuk azt, hogy Isten becsuk egy kaput, és egyszer s mint ki is nyitja. Azt mondja, hogy nem állhattok meg az én jelenlétemben, de azt mondja, hogy én viszont méltóvá teszlek benneteket, meghatározza a kis kereteket, a határokat, hogy milyen módon lehet az Isten jelenlétébe kerülni. Azt mondja, ahogy olvassuk, hogy azon a napon a főpap ne a díszes ruháját vegye föl, hanem egyszerű lenvászon ruhát. Lenvászon nadrágot, lenvászon övvel, lenvászon süveggel, lenvászon fölöltővel, az egyszerű papoknak a ruháját. Nem díszes ruhában kellett neki Isten színe elé járulnia, hanem a legegyszerűbb papi szent ruhába. Nem a kivagyiságról teszünk a tanúbizonyságot az Isten színe előtt, hanem a legegyszerűbb módon jövök én be Istenhez. Mielőtt bárkiért is áldozatot mutatott volna be, önmagáért és a saját háza népéért kellett áldozatot bemutatnia. Egy kost, illetve egy bikát kellett leölnie. Az Új Szövetségben is olvasunk valami hasonlót, amikor azt olvassuk, hogy először szedd csak ki a magad szeméből a gerendát, hogy aztán a másik felé valamiféle szálkamentesítő szolgálatot végez. Először a magad ügyét rendezd el az Istennel, aztán utána lehet mások felé is Isten előtt szolgálni, vagy mások felé szolgálni. Miután a maga kapcsolatát helyrehozta az Istennel, utána adja azt a feladatot, tehát nem csak lehetőség, hanem feladat is, hogy az Istennél közben járjon a honfitársa érdekében. Tehát két kecskebakot kellett levágniuk a népért, és olvassuk azt, hogy a két kecskebakot sorsolással kellett kiválasztani, hogy az egyik az menjen az Úrnak, a másik pedig, hát itt úgy olvassuk, hogy Azázélnak. Az egyiket áldozzák fel Istennek, a másikat pedig majd kergessék el a pusztába. Hát az előbb az első kecske ugye az, amelyik azért kell, hogy meghalljon, mert ráteszik az ő bűneiket az egész nép, és aztán ezt Istennek föláldozzák, és utána el kell gondolkoznunk azon, hogyha már ezeket a bűnöket az Isten rendezte a népével, utána miért van még egy kecske, amelyikre meg megint ráolvassák a már rendezett bűnöket, és aztán azokat elviszik a pusztába. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy az Ószövetség tele van, illetve a mózesi törvények tele vannak ilyen áldozatbemutatásokkal, tele van olyan parancsolattal, hogyha így vétkeztél, úgy bűnkövettél el, az Isten ellen vétkeztél, a honfitársad ellen vétkeztél, az atyád fia ellen vétkeztél, akkor milyen áldozatot kell bemutatni, milyen véres áldozatot követel Isten tőled. Hát akkor azokat a bűnöket már rendezte, nem? Akkor most miért hozzuk még egyszer föl? Nem tudom, hogy erre tényleg egyértelműen lehet-e válaszolni. Nyilván, ha Isten rendezte, akkor az rendezve van. De azt hiszem, itt aznap egy olyan kép történt, ami mindenkinek a szeme előtt zajlódott, amit viszont hazavihettek magukkal. Hogy itt nem csak meghalás van, hanem még egy külön képet is kapnak ajándékba az izraeliták. De azt hiszem, hogy azon túl, hogy rendezett bűnökről lenne szó, talán nem is csak ezekről, vagy nem is ezekről van elsősorban szó, nem azokról, amikor az emberek elkövettek valamit, aztán fölismerték, aztán megvallották a papok előtt, és egy bárány meghalt a bűnükért, hanem én két másik okot látok itt előtűnni. Az egyik, amit Károli fordításban úgy olvasunk, hogy felemelt kézzel cselekedni. Az új fordításban már nem így olvassuk, eltűnik ez a szépsége ennek a kifejezésnek. Először arról olvasunk, hogy ha valaki nem szándékosan szegi meg az Úr parancsolatát, akkor hogyan kell áldozatot bemutatni a vétekért, és utána így folytatja Mózes 4. könyvében, de amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött, akár jövevény, az Urat illeti a szidalommal, vágassék ki azért az ő népe közül. Tehát nyilván a szándékos bűn, tehát a nem szándékos, amit az ember véletlenül követ el, a szándékos meg az, amit felemelt kézzel. Ha hozzáolvassuk még azt, hogy mikor emelték föl az emberek a kezüket Isten színe előtt, amikor örültek, amikor áldották Istent. Most amikor áldom Istent és örülök és közben vétkezem, az, amikor direkt követek el valami bűnt. Tudom, hogy mit kellett volna csinálnom, és nem csináltam, és nem azt csináltam. Tudom, hogy mit nem szabadott volna megcsinálnom, és mégis megcsináltam. És tudom, hogy Istent magasztalom, és Istennek éneklek, és közben pedig mégis valami olyan galátságot követek el, ahogy nyomorgatom a atyám fiait, vagy itt ugye az özvegyeket, árvákat, sokszor az Ószövetségben, ami egyik kezemmel Isten magasztalom, a másikkal pedig a másikat agyonverem. És azt mondja Isten, hogy erre nincs bűn, vagy erre nincs bűnbocsánat, tessék az ilyet kiirtani a népek közül. És én azt gondolom, merem azt gondolni, hogy azért nem minden bűnünk válik nyilvánvalóvá, hogy az egész társadalom utána bennünket megkövezzen. Tessék magunkba nézni, és látjuk azt, hogy vannak azért olyan bűneink, amikor tudtuk, hogy mit kellett volna cselekednünk, és nem cselekedtük azt meg. És senki nem tud róla, de az Isten tud róla. Szóval minket talán nem köveztek agyon, de Istennél azért fölemelt kézzel vétkeztünk, és ő tud ezekről a mi életünkben is. És aznap, a nagy engesztelési napon, ezekre is engesztelést kaphatott az izraelita. A másik pedig, ami talán ennél sokkal fontosabb is, hogy egy társadalom, egy közösség, egy gyülekezet áll Isten elé. Mint gyülekezet, mint közösség. Mit vétett Isten ellen az elmúlt időben? Hogyan lehet közösségként vétkezni Isten ellen? Én azt hiszem, megérne még egy órát és egy csoportórát, hogy gondolkozzunk azon, hogy hogyan lehet közösségként, gyülekezetként Isten ellen vétkezni. Ugye annak idején talán könnyű volt ezt fölismerni utólag, valakire rábizonyítottuk, hogy gyilkos, és kiderült, hogy nem gyilkos, hanem véletlenül ölt embert. Vagy azt mondtuk, hogy bűnös, aztán utólag kiderült, hogy mégsem bűnös. De egy társaság, egy társadalom nagyon könnyen kirekeszt embert maga közül. Nagyon könnyen ráfogunk valakire, hogy milyen eretnek, hogy milyen maradi, hogy milyen konzervatív, hogy már megint az Istent gyalázza, vagy éppen nem a normális úton jár. És csak évek múlva veszik észre az emberek, hogy hát igazából az volt jó, amit ő cselekedett. Akár az orvostudományban hányszor megkurcolták a fiatal orvosokat, vagy hát azokat, akik éppen feltaláltak valamit, hogy gyermekágyi láz ellen valami kézmosás kéne, aztán szinte megkövezték, hogy kézmosás ekkora marhaságot. Aztán utólag már tudjuk, hogy na, a társaság, a nívós társaság, társadalom is milyen bűnt követett el. De lehetne még talán sokat gondolkozni azon, hogy mint közösség, mint egy mai keresztény új szövetségi közösség, hogyan követhetünk el Isten ellen bűnt. És aznap, az engesztelési napon ezek ellen a gyülekezeti bűnök ellen is kaptak feloldozást. Tehát egy sokkal átfogóbb dolog volt ez, mint a egyenkénti bűnök megvallása. Ezen a napon sokkal több bűn került az Isten elé, került világosságra, és hagyták maguk mögött az emberek. Tehát volt két kecskebak, és azt olvassuk, hogy Áron tegye rá mindkét kezét az élő bak fejére, ez most már a második, az elsőt föláldozták az Istennek, a másodikra pedig tegye rá a kezét, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését, helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy alárendelt ember, egy odarendelt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső helyre, így küldje el a bakot a pusztába. Vajon mi minden hangozhatott el akkor, amikor Áron fölolvasta, vagy ráolvasta erre a kecskére a nép minden bűnét? Vajon hány órát tartott ez a felolvasás? És vajon az emberek, akik ott ültek, álltak, hogyan hallgatták? Ez is kiderült, az is kiderült, ez az én bűnöm volt. És vajon hogy pironghattak, hogy fú, azt hittem titokban marad, azt hittem csak én vagyok az egyetlen, aki ilyet elkövet, és tudnak róla. Milyen bűnlista hangozhatott el akkor? És világosságra kerül, ami az elmúlt egy évben történt és érte a nemzetet. Ha hozzá gondoljuk, hogy mennyi, milyen lista lehetett, hogy az ember csak úgy szédülve hallgatja, hogy tulajdonképpen Istennek mennyi türelme kellett, hogy legyen ebben az elmúlt évben. Itt mindenféle bűnök elhangzanak. Hogy bírta ki Isten? Ugye itt a pusztai vándorló népről olvasunk. És minden nap tapasztalhatták azt, hogy Istennek tényleg nagy türelme volt, mert amikor elkezdtek panaszkodni, hogy nincs hús, akkor Isten nem azt mondta, hogy hát akkor osztuk a tizedére az embereket, és akkor mindjárt könnyebb őket táplálni. Hanem adott rengeteg húst. Nincs kenyér. Akkor adott annyi kenyeret, hogy a végén azt mondta a nép, hogy ezt a hitvány eledelt már, utálja a mi lelkünk. Annyit kaptak. De azt olvassuk, hogy a ruha nem kopott le, vagy a sarú nem kopott le a lábukról, a ruha nem kopott el. Tehát, hogy Isten hordozta őket minden nap. És akkor évente szembesülnek egy ilyen listával, hogy milyenek voltunk mi. Mekkora türelmének kellett lennie Istennek ezzel a néppel. Mielőtt aztán ezt a bakot szélne keresztik, még egy pillanatra menjünk vissza a Szent Sátorba. Ugye azt mondtuk, hogy, és olvastuk, hogy a főpapnak föl kellett áldoznia egy bikát saját bűnért és a népe bűnért. Ugye a főpap sem volt tökéletes, így kezdi az aznapi szolgálatát, hogy a saját bűneit is rendezi, és a bikának a vérét is, és a kosnak az első kosnak a vérét is beviszi a szentek szentjébe, és meghinti a fedelet egyszer, és ahol ő áll, a földet hétszer, és így szenteli meg, vagy így teszi tisztává a népet. Na most, amikor a pap, főpap bemegy a kárpit mögé, akkor ugye azt olvassuk, hogy ő csak egyetlen egyszer mehet be, illetve senki más nem mehet be, ő mehet be egyetlen egyszer egy évben. És becsukódik a kárpit, eltűnik. És a kint álló emberek meg várakoznak. Na most mi lesz? Mi van, ha nem jön ki? Hát miért ne jön neki? Hát mert meghalt. Na de miért halt meg? Hát azért, mert Isten lesújtott rá. Miért? Hát a listáért, a bűnökért. De miért? Azért, mert nem tetszett neki. Azért, mert nem fogadta el az áldozatot. Mert nem lesz engesztelés. Hogy képzeljük el azt a feszültséget, amikor a főpap eltűnik a kárpit mögött, és a nép várja azt, hogy most ki fog jönni, vagy nem. Hogy most lesz a bűneinkre feloldozás, lesz engesztelés, lesz megtisztulás, vagy nem. Szerintem ez sokkal fontosabb kérdés, mint az, hogy hát ha benn marad, akkor hogyan húzzuk ki, és ugye egy kötelet kötöttek a főpap lábára, hogy ezt a problémát megoldják. Ki jön saját lábán, vagy nem jön ki? Lesz engesztelés, lesz megtisztulás, lesz a listának feloldása, lesz a bűneimre megoldás, vagy pedig úgy járok, mint Nádáb és Abihu. Nekik is volt egy bűnük, nem listáról olvasunk ott, egy bűnről. Itt vagyunk a pusztába. Ha az Isten eltávozik tőlünk, akkor nem marad víz, nem marad annyi élelem, hogy akár a visszautat megtegyük. Mi lesz velünk, ha nem jön ki a főpap, ha nincs engesztelés? Szóval lehetett ott egy kis feszültség, hogyha az emberek komolyan vették. Vajon ismerjük-e ezt a feszültséget a saját listánknál, a saját bűneinknél? Hogy lesz rá bocsánat? Hogy van arra is bocsánat, amit én követtem el Isten előtt? Hogy van arra megtisztulás, feloldozás, olyan teljes feloldozás, amit csak Isten tud adni? Vagy úgy kell a bűneimben meghalni? Én emlékszem, hogy milyen szenvedést jelentett az a saját életemben, hogy kapok bocsánatot erre a bűnre is. Mert az, hogy minden ember bűnért meghalt Jézus, hát ez nagyon könnyű elmondani, na de az én bűneim, az én személyem benne van ebbe a mindenben. Mert ezt az embernek személyesen kell megtapasztalnia és megkapnia Istentől. Ez nem úgy megy, hogy valaki egyszer mondta, vagy elmondom azt, hogy hát mindenki bűnért. Izgat-e még bennünket annyira ez a lista? Izgat-e még bennünket annyira ez az egész, hogy az én bűneimért? Hogy kijön még a főpap? Hogy van engesztelés az én bűneimért? Van még ilyen, vagy volt az életünkben ilyen izgatottság? Aztán látjuk azt, hogy a főpap kijön a függöny mögül, a kárpit mögül, és folytatódik az ünneplés. És akkor jön ez a második bak, és olvassuk, hogy ráolvassa Izrael népének minden hitszegését, minden esküszegését, esküszegés, fogadalmat tettek az Istennek, esküdtettek az Istennek, hogy csak őt követik. Hát úgy látszik, hogy becsúszott valami idővel, és az elmúlt évben is volt hitszegés és esküszegés, vagy vannak ugye házastársi eskük is, amit azért nem mindenki tart be, ráolvasták szépen a bárány fejére minden bűnüket. Azután a bűnbakot elvitték a pusztába, ott hagyták, és nem jöhetett vissza. És itt olvassuk ezt a szót, ami tulajdonnévként hangzott el, nagybetűvel, és így van írva a Bibliában is, hogy Azázelnak, vigyék el a pusztába. Hát erre négy próbálkozás van, hogy megértsük, hogy mi ez az Azázel. Az egyik az, hogy a távozás kecskéje, érts, amit akarsz alatta, a sivatagi démonnak a neve lenne, vagy egy sziklás szakadékra utal, vagy pedig a teljes pusztulás, ezt még nem jöttem rá, hogy hogyan jön ki belőle. Mindegyik érdekes, és mindegyik mögött van valami nagyon érdekes tartalom. Megvallom őszintén, hogy eddig úgy gondoltam, hogy Azázel, az a sivatagi démon, hát nagybetűvel van írva. Én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy sivatagi démon. Na most, ahogy komolyabban utána néztem és gondolkoztam, azt tudom mondani, hogy na ez az az egy, amit kihúznék a listáról. Ez biztos, hogy nem. Démont nem etetünk kecskével. Démonnak nem mutatunk be áldozatot. Én értem azt, hogy ez egy nagyon jó kép annak kifejezésére, hogy a bűnöket vissza a feladónak, sőt, még igét is találunk rá. Én értem azt, hogy egy nagyon szépen kifejezi azt, hogy a bűneinket küldjük vissza a sátánnak. De a Bibliában sehol nem találunk olyat, hogy az Isten gyermekének valamiféle kapcsolata kellene, hogy legyen egy démonnal, egy ördöggel. Semmilyen kapcsolatom, soha. Sem utalás, sem utalgatás, sem küldözgetés, hogy na majd ezt, hogy megtalálja, aztán lesz, ami lesz. Nem. Semmi köze. Mi közel Bélialnak az Isten oltárához? Mi közöm van az Isten gyermekeként, valami démonhoz, valami ördögihez, és ezt tessék egész világosan látni. Ma is, amikor az ezoterika, meg a mit tudom én, milyen keleti vallások hódolnak, semmi közöm nincs, és nem utalgatok, és nem utalok át kecskét sem arra az oldalra, meg semmilyen gombot nem fogok meg, és semmilyen babonát nem érintek, mert Isten gyermekeként nekem nem az a dolgom. Na mindegy. Tehát ezt az egyet én úgy, ahogy van, kihúznám a magyarázatok közül, annak ellenére, hogy van benne, mondom valami, hogy vissza a bűnöket, ahova tartozik. Aztán van egy másik magyarázat, ez a sziklás szakadék, ahol azt mondták, hogy a kecskét, a bűnbakot elvitték a pusztába, és ott ledobták egy sziklás hasadékba, hogy végképp ne tudjon visszajönni. Végképp nem tudott visszajönni, szerintem erről Isten gondoskodott, de ugyanezt a gondolatot tükrözi az is, hogy a teljes pusztulás, tehát az a kecske, amit a pusztába elvittek, az ott elpusztult és ott maradt. És van itt sok megoldási kísérlet, oké. Egyet látunk biztosan benne, hogy azt a bakot elvitték a sivatagba, és az a sivatagban maradt, és nem jött vissza. A ráolvasott bűnök elmentek a sivatagba, és a sivatagban maradtak, és nem jöttek vissza. Azok a bűnök, amik az én bűneim, azok ott vannak, és semmi közöm most már hozzá. Én azt gondolom, hogy egy kicsit túl vannak ezek magyarázva, hogyha azt nézzük, hogy az azt jelenti, hogy kecske, azál meg azt jelenti, hogy elmenni. A kettőnek összetevése pedig az, hogy a kecske, amelyik elmegy, és akkor nem kell túl sokat magyarázni rajta, hát az elmenő kecske, és akkor értjük, és mindenki érti, hogy miről van szó. A kecskére rá tesszük a kezünket, ráolvasjuk a bűnünket, elviszük, el van menve, szép magyarsággal, és ott van maradva, és nem hozza vissza senki. És ez egy olyan kép, ami benne maradhatott az ember a szívében. Én azt hiszem, hogy egy sokkal nagyobb öröm volt, mint valami, nem tudom, állatvédelmisnek a szomorúsága, hogy éhen halt a kecskébe, és milyen egy állatkínzás. Meg a másikak is meghaltak, és a vérük folyt, és hát milyen egy lelki tartalom. Elvitték a bűneimmel együtt, és ott maradt, és a bűneimet nem olvasták még egyszer a fejemre. Senkinek a fejére. Nincs. Volt bűn, nincs bűn. Volt bűnöm, nincs bűnöm. És itt még mindig csak az Ószövetségről beszélünk, még mindig nem az Újszövetségről. És milyen nagyszerű, hogy az ószövetségieknek, az izraelitáknak ilyen képük lehetett Istentől ajándékban. 5 nappal később, szeptember 23-án, hát ez volt ugye a zsidó naptár szerint 7. hónap 5-e, és 7. hónap 10-én, 5 nappal később volt a lombsátoros ünnep. Isten azt mondta, hogy háromszor jelenjék meg minden izraeli férfi Jeruzsálemben, az egyik a három közül a sátoros ünnep. A sátoros ünnepen meg kellett emlékezniük arról, hogy sátorban lakodzott Izrael 40 évig, és Isten hordozta őket, és Isten táplálta őket, és megóvta, őrizte, és aztán bevezette őket. Sátorban laktak, Isten őrizte. És ezen a sátoros ünnepen vigadniuk és örülniük kellett. Néhány fejezettel később, a Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvasunk a 7 ünnepjéről, Izraelnek a 7 ünnepéről, és ott azt olvassuk a sátoros ünnepek kapcsolatban, hogy vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú faágakat és fűzfagaljakat, és örvendezzetek 7 napon át Istenetek az Úr előtt. Aztán megismétli ezt a parancsot a Mózes 5. könyvében, 16. fejezet. Örvendezz ezen az ünnepen fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgáddal együtt. 7 napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Jeruzsálem. Mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját, örvendez hát. És ennek az örvendezésnek az alapja az 5 nappal ezelőtti ünnep. Az, hogy a bűneimet rendezhettem Istennel. A kapcsolatomat rendezhettem Istennel. Ennek az alapja, ennek a végtelen örömnek az alapja, az Istennel való kapcsolat rendezése. Azt írják emberek, hogy aki nem látta a zsidóknak ezt a örömét a sátoros ünnepkor, azok nem tudják, hogy a zsidók hogy tudnak örülni. Szóval el lehet képzelni, hogy milyen öröm volt aznap, vagy hát azokban az napokban Izraelben. Az engesztelés ünnepe nem valami passzív alkalom, amikor a nép hát föl kell jönni, meg kell jelenni, és akkor legyünk itt, hanem egy aktív cselekedetet vár Isten. Aktív annyiban, hogy meg kell jelenni, és aktív annyiban, hogy igen, én is bánom a bűneimet. Igen, én is vallom a bűneimet. És igen, az én bűneim is kerüljenek a kecskékre. És nem csak egy passzív részvétel, hogy majd a többiek lerendezik, hanem az én jelen valómat is várja Isten tőlem. Az, hogy az embernek nagy lelkiismeret furdalása van, hogy én is bánom a bűneimet, az még mindig kevés ahhoz, hogy megoldást kapjak. Az, hogy mara lelkiismeret, az, hogy végtelen lelkiismeret furdalásom, bűn bánatom van, az még mindig csak egy lépés, és még mindig nem ad elegendő okot az örömre. Mert a zsidóknak meg is kellett vallaniuk a bűnüket. Az én bűneimet és a kecske fejére kellett olvasni. Az én bűneimet is. Nem elég az, hogy mar, aztán majd az idő begyógyítja, mondják nagy butasággal, hanem meg kell vallani, és akkor jön el majd az örömnek pillanata. És valóban az ember életében a legnagyobb öröm az, amikor elérkezik ez a pillanat, amikor az Istennel olyan kapcsolatba kerül, amikor tiszta lelkiismerettel tud megállni Isten előtt. Az Isten jogos haragja előtt is. Ugye mi voltunk azok, akik becsuktuk az ajtót nagyon szemtelenül az Isten előtt, az ő színe előtt. És azt mondtuk, hogy nekem is megy az. Én is tudok füstölöttetni. Én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én megoldom, majd én eldöntöm. Hagyja engem békén. Szóval Istennek jogos volna a haragja. És aztán az ember azóta próbál valami vallást kieszközölni, valami vallást létrehozni, és ezt a lelkiismeret megnyugvását, az Istennel való békességet keresni és megoldani, és próbálja valahogy helyre tenni, és születik mindenféle különfajta vallások, megoldások, metódusok, vagy ma már talán nem vallásnak nevezzük, hanem vallástalan megoldásnak, mindegy, de születnek valamiféle kényszerképzetek, hogy a lelkiismeretem megoldódjék, hogy az Isten előtt békességben legyek. De azt az igazi örömöt, amit a zsidók itt átélhettek, az csak az Istennel való kapcsolatban élheti át az ember. Azt a tiszta állapotot, hogy az Isten haragja engem már nem sújt, mert a kecske eltávozott a sivatagba, és nem jön vissza. valaki helyettem meghalt. Ezt a engesztelési ünnepet, hogyha felolvastuk volna a fejezet végéig a történetet, akkor látnánk azt, hogy Isten parancsba adja, hogy évente meg kell ismételni. Ha valamit évente meg kell ismételni, az azt mutatja, hogy hát ez nem volt annyira tökéletes. Meg kell ismételni. És hát bizony így volt ez, hogy évente megújították ezt a szövetséget az emberek Istennel, évente rendezték a bűneiket, de ezt érezték már a zsidók is, és Zakariás könyvében olvasunk egy olyan pillanatról, amikor Isten azt mondja, hogy egyszer s mindenkorra helyre teszem ezt az egész ügyet. Zakariás 3:9-8-ban olvasunk a sarjadékról, a csemetéről, és a 9-ben olvasunk azt a mondatot, hogy egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. És nem mondja azt, hogy csak az elmúlt egy év, hanem ennek a népnek minden bűnét. És ez már ugye a sarjadék, a csemete előre mutat egy kicsit az új szövetség felé. A Mózes első könyvének a kulcs fejezete a 3. fejezet, a bűnbeesés. Ahogy az előbb mondtam, hogy az ember becsapta maga mögött az ajtót Isten orra előtt, és ez nem valamiféle bűn, nem valamiféle cselekedet, hanem egy állapotot jelent, hogy az Isten nélkül majd mi megoldjuk. Az Isten nélküli állapotot, tehát az az ember, aki még soha nem vétkezett, az is ebben az állapotban születik, és ebben az állapotban van. És hát az Isten jogos haragját vonhatja magára. És akkor a következő könyv, Mózes második könyvének a kulcs fejezete, a 12., ahol a páska bárányról olvasunk, hogy egy báránynak meg kellett halnia, és az ő vérével befestették az ajtófélfát, és hogyha valahol az Isten angyala látta ezt az ajtófélfán, ezt a vért, oda nem ment be, ahol pedig nem látta, oda bement, és megölte az első szülöttet. Egy báránynak kellett meghalnia az első szülött helyett. Szóval Mózes 3. könyvében a kulcsfejezet, ez a 16., amikor azt látjuk, hogy az engesztelés napján egy kecskevak hal meg minden embernek minden bűnéért, amit az elmúlt évben elkövetett. Megint visszamegyünk, Mózes első könyvében, a 4. fejezetben olvasunk az első áldozatról, Ábel bemutat egy áldozatot önmagáért. Itt a 3. Mózes 16-ban olvasunk egy áldozatról minden izraelitáért. És hogyha nagyon előreugrunk, most már az új szövetségben, akkor János apostol az első levelében ír egy áldozatról, Jézus Krisztusról, ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, mondja János, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az azt jelenti, hogy ő maga zsidó ember volt, János, de azt mondja, hogy nem csak a mi zsidó ember bűnünkért áldozat ő, hanem most már a pogányokért is. Minden ember bűnéért is engesztelő áldozat. Tehát látjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a áldozata az sokkal inkább kiterjedtebb, sokkal inkább hatalmasabb, nagyvonalú, tökéletesebb, mint bármilyen más áldozat. A törvény és az áldozatok is mind előre mutattak éppen ezért. Az, hogy évente meg kellett ismételni, az, hogy meg kellett ismételni, ha az ember elkövetett egy bűnt, az azt mutatja, hogy hát ez nem elég tökéletes, ez előre mutat, hogy majd kell, hogy jöjjön egy tökéletesebb. És azt is elmondhatjuk, hogy az Úr Jézus maga pedig nem a második templomnak egy főpapja, hanem egy mennyei templomnak a papja volt, amit nem kézzel csináltak, hanem az Isten rendelte el. És ő maga ugye nem kellett a saját bűneiért bemutatni bármit is, mert ő soha nem követett el bűnt. Tehát nem úgy kezdődött az engesztelés napja, hogy a maga bűnéért egy bikával Isten kiengesztelte, nem kellett önmagáért bemutatni semmit, és nem is bikáknak és bakoknak, ugye bikák a saját bűnéért, vagy bakoknak a vérét, a nép bűnéért kellett bevinnie Isten elé, hanem a saját vérét vitte Isten színe elé. Tehát egy sokkal nagyobb és sokkal tökéletesebb áldozatról olvasunk itt, nem csak egy állatnak a véréről, nem csak egy bűnös embernek, főpapnak a véréről, hanem Jézus Krisztus saját vérét. A saját tulajdon vérével ment be egyszer, és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Ezt nem kell megismételni újra és újra. Később megint írja a zsidókhoz írt levél, hogy, és erről többet úgy tudom, hogy másfél év múlva egyik csoportórán lehet hallani, hogy Krisztus is egyszer áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye, és másodszor majd a bűnhordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Hogy Jézus Krisztus még visszajön, és ott már nem a bűnökről, a bűneinkről lesz szó, hanem az ő dicsőséges visszajöveteléről. És azt hiszem, erről is érdemes egy kicsit gondolkozni, hogy Jézus visszajön, és ez mit jelent a mi számunkra. Azok számára, akik várják az üdvösséget. Az engesztelés napi áldozat, és sok-sok ilyen ószövetségi áldozat csak külső tisztulás volt, ez külső bűnöket bocsátott meg, vagy tisztítottak meg, de Jézusnak az áldozata az a belső, a hozzáállásunk, a lelki ismeretünknek a megtisztításáról, megtisztulásáról is szól, az, hogy a lelki ismeretem tiszta. És nem azért vagyok méltó, mert én olyan szuper és fantasztikus vagyok, hanem mert a bárány értem halt meg, és tett engem ilyenné, és tökéletessé. Úgyhogy én talán nem nagy különbség van, de mégis valahogy különbség, hogy nem azt hangsúlyoznám, legalábbis magam számára, aztán mindenki döntse el, hogy én tiszta vagyok, hanem hogy engem Jézus megtisztított. Hogy számomra fontosabb az, hogy van egy Jézus Krisztus, aki engem tisztává tett. És ugye az úrvacsoránál olvasok a megfelelőséget, a méltóságot, hogy aki méltatlanul issza, eszi és vissza. Hát hogy vagyok én méltó? Hát úgy, hogy Jézus Krisztus méltóvá tett engem. Egyszer és mindenkorra méltóvá tett. Hát nem fogom magam a magam mellé döngetni, hogy én is vagyok olyan, hogy van szenes serpenyőm és van nekem bűntelen állapotom, hanem tudom azt, hogy ki váltott meg engem és ki tisztított meg. Ugye mi már könnyen vagyunk itt az új szövetségben, és már énekeltük is, és tudunk mindent, hogy Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt, és Isten megbocsátotta a mi bűneinket, de honnan tudjuk? Azért, mert énekeltük, azért, mert a vasárnapi iskolában megtanultuk, azért, mert egy csomó igehirdetésben elhangzott, vagy miért? Mi az alapja annak, hogy mi hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus tökéletes áldozat, és engesztelő áldozat, amit Isten elfogadott? Hogyan élték meg ezt az első tanítványok? Amikor Jézus a Földön járt, 3 éven keresztül tanította a 12-t. Hát a 3. év végén nem tudtak olyan nagyon sok mindent felmutatni, nem tudom, hogy hány vizsgát sikerült volna elvégezniük, hogy jeles vagy kettes, elégséges, mert az utolsó napon még mindig azon vitatkoznak, mikor Jézus mondja, hogy én meg fogok halni, de a 3. napon föl fogok támadni. Ki lesz nagyobb a mennyben? Péter, János, vagy Tamás? És aztán eljön az engesztelés napja, és az ő mesterüket megölik. És ez a megölés, ez nem egy akármilyen megölés volt, mert keresztre feszítették. És ez a meghalás és keresztre feszítés, ez egy nem akármilyen halál volt, mert az ószövetségi törvény, tehát Istennek a szájából jövő parancs törvény alapján átkozott mindenki, aki fán függ. Isten rendelte átok alá Jézust. Az mit jelent, hogy az elmúlt 3 évnek a tanítása, amit Jézus Krisztus mondott, igaz, hogy a papok, az igaz rá, amit a papok mondtak, hogy eretnekség volt, és Isten káromlás. Isten maga rendelte átok alá a mi mesterünket és barátunkat, Jézust a kereszten. Isten maga mondta azt, hogy átkozott. Isten maga tette rá a pecsétet. Úgyhogy el tudjuk képzelni azt a 3 napot, amit a 12 átszenvedett, hogy mi az elmúlt 3 év. Hogy az Isten törvénye alapján Isten átka lett Jézus. Nem csak a mesterünk és barátunk halt meg, kiderül, hogy a papoknak és az írás tudóknak és az írás ismerőknek van igazuk, hogy káromolta az Istent, eretnek volt. Milyen lehetett ez a 3 nap? És aztán a harmadik nap Jézus föltámad, és erről bizonyságot tesznek a tanítványok is, úgyhogy pünkösd napján egyenesen azt mondják a egybegyűlt több ezer embernek, hogy ezt a Jézust Isten feltámasztotta. Hogy ezt a Jézust Isten támasztotta föl. Az mit jelent? Hogy az, akire ti azt mondtátok, és már-már mi is esetleg azt gondoltuk volna, hogy igazatok van, hogy az Isten átka, hogy Isten káromolta, hogy Isten gyalázta, hogy eretnek volt, azt a Jézust Isten föltámasztotta, Isten mellé állt. Isten mellé állt. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mindaz, amit Jézus mondott, az igaz. És amikor azt mondta, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, az igaz volt. Amikor azt mondta, hogy az emberfia az Isten fia, hogy én Isten fia vagyok, az igaz volt. És amikor titeket elítélt, az igaz volt. És amit mondott, hogy meg fogok halni, de föl fogok támadni, az igaz volt. Az Isten mellé állt Jézus Krisztusnak. És ez azt is jelenti, hogy az a vér, amit ő bevitt, nem emberkéz csinált a szentélybe, hanem a mennyei, az igazi, a valóságos szentélybe, nem kecskék és bakoknak a vérével, hanem a sajátjával, azt az engesztelést az Isten elfogadta. Hogy van a bűnökre bocsánat. Hogy van Jézusnak hatalma a bűnöket megbocsátani. Hogy az Isten mellé állt, nem átok most már, hanem az Isten föltámasztotta őt a halálból. És ez egy nagyon érdekes kettősség, amin szerintem nagyon sokáig lehet gondolkozni, hogy Jézus néha azt mondja, hogy ő maga támasztja, van hatalma föltámasztani a magát, letenni az életét és újra fölvenni, és amikor és jelentősége van annak, amikor azt olvassuk, hogy az Isten föltámasztotta őt a halálból. Talán az kisagyunkba ez nem fér össze, de a Szentírásban igenis megfér, hogy van olyan, hogy Jézusnak van hatalma megtenni, és hogy Isten támasztotta föl, Isten ellé állt Jézus Krisztusnak. Isten jogos haragját a tőle elfordult emberre, Jézus Krisztusban elfordította az ő, az ő halála és föltámadása így teljesen elfordította rólunk Isten jogos haragját. És nem kell attól félnünk, hogy na majd Istennek egyszer eszébe jut, hogy hát azért volt ott még valami, mert hogyha az Ószövetségben látjuk azt, hogy mennyire tökéletes volt, hogy az elmúlt évnek minden bűne, a felemelt kezekkel elkövetett bűne is, ami titokban maradt, meg a titkos, meg az eltitkolt bűnökre is, bocsánat, meg nem csak az én egyéni, hanem a közösségnek a bűnét is, amit családként követtünk el, amit közösségként, gyülekezetként követtünk el, amit társadalomként követtünk el, országként, azt Isten megbocsátotta, akkor mennyivel inkább tökéletes Jézus Krisztusnak az az áldozata, amiről azt olvassuk, hogy most már nem évente egyszer, hanem egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket. Akkor minden bűnünk. Tehát nincs olyan, hogy majd Istennek eszébe jut hirtelen, hogy jaj, azért még ott van egy olyan, amit nem rendeztél. Egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát látjuk azt Nádáb és Abihu életéből, vagy történetéből, ezt a meggondolatlanságot és felelőtlenséget és kivagyiságot, és azt hiszem az Új Szövetségben még mindig így van az, hogy nem lehetek én olyan büszke, hogy én milyen fantasztikus és megszentelt és törekvő és igaz és tökéletes vagyok, hanem látjuk azt, hogy miben áll az én méltóságom, kire nézve vagyok én méltó. Látjuk azt, hogy Isten komolyan veszi a bűnt, Nádáb és Abihu bűnét is, a népnek a bűnét is, de komolyan veszi az ő aktív részvételüket is, az ő törekvésüket, az ő vágyukat is. Ugye parancsba adta Isten azt, hogy ne végez aznap semmilyen munkát. Aki munkát végez, azt ki kell írtani a népe közül. Mindegy, hogy jövevény, vagy benszülött izraelita. És ezek az emberek akkor mutatták azt, hogy nekem a lelki állapotom, a bűneim bocsánata, az Istennel való kapcsolatom igenis fontosabb, mint az, hogy a napi béremet megkapjam. mint az, hogy az a munka el legyen végezve. Az ószövetségi bűnöknél olvasok azt, hogy, vagy a engesztelésnél, hogy minden elmúlt évi bűn, és az új szövetségben Jézus Krisztusnál láthatom azt, hogy nem csak az elmúlt évnek a bűnei, hanem a jelennek a mulasztásai, meg a jövő évnek minden vétke is el van rendezve Jézus Krisztusban. Hogy egyáltalán azt az állapotot, az Isten nélküli állapotomat Isten megoldotta, és újra összekötötte önmagával az életemet. És ha valaki közeledik Istenhez, közeledni fog ő hozzá. Látjuk Istennek a kitárt karjait, amikor az ember még csak közeledik hozzá, és milyen képeket ad Isten neki, akár a bűnbaknak a képében, akár az új szövetség, Jézus Krisztusnak a képében, hogy mennyi mindent ad Isten mindazoknak, akik ő hozzá közelednek. Hogy garantálja azt, hogy aki megvallja a bűnét és elhagyja, az irgalmasságot nyer. És itt megint nem a mi tetteinken van a hangsúly, hogy én igenis elfordulok, ennek a népnek újra és újra bizonyságot kellett tennie arról, hogy elfordul a bűneitől. És az úrvacsorán mindig elhangzik az, hogy igenis rendezem az én vétkeimet, és az, ami gátolja az Istennel való kapcsolatomat, azt helyére rakom. És itt van az én aktivitásom szerepe, hogy kész vagyok-e rendezni. Elég nehéz harcon vagyok túl, mert azt gondoltam sokáig magamban, hogy egyszer kimondtam azt, hogy igen, Istennek szánom az egész életemet, na de most, ha kimondanám, akkor az úgy lenne. Ismerjük a saját életünket, tudjuk azt, hogy mondunk mi, ígérünk mi sok mindent. És inkább óvatos vagyok, nem ígérek, csak hogy aztán abban ne kövessek el bűnt. És egy egész hosszú időszak volt, amíg ezt átgondoltam, amíg nem kimondtam azt, hogy legyen, aminek lennie kell, adjon Isten, amit adni akar, vegyen el, amit el akar, de akkor is ki akarom mondani, hogy az egész életemmel neked akarok szolgálni. Az egész gondolkozásmódommal, meg azzal az alapvető hozzád állásommal is. És nem esett le sem a csillag, sem a hold az égről, és nem történtek nagy változások, de ott belül Isten ezt várja tőlünk, hogy mondjuk ki azt, hogy igenis feléd törekszem, feléd nézzen az én arcom, nem akarok semmit sem takargatni te előled. Itt van előttünk egy ószövetségi történet, látjuk az ő szépségét, és látjuk Jézus Krisztusnak a még szebb áldozatát és még tökéletesebb áldozatát. Hogy mi mindent tett értünk Isten. Hogy mi mindent kaptunk mi Jézus Krisztusban. És hogyha az ember az új szövetséget olvassa, páli leveleket, akkor valahogyan föltűnik az Efézusi levélben, hogy mire vagyunk mi itt? Az Isten dicsőségének magasztalására. A Jézus Krisztus áldozatának a magasztalására. Nem csak az énekeinkkel, hanem a szavaimmal is. Meg a hétköznapjaimmal is. Amikor jövök, megyek, az mind arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Az Jézus Krisztusra mutat az én életem. Nem csak az énekeimmel, hanem szóval, a hétköznapi tetteimmel is őt magasztalom. Ő van ezért az életem középpontjában. És ezért van az életem középpontjában, és ezért áldom és magasztalom Jézus Krisztust, mert ő váltott meg engem az én bűneimből. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, egyenként is szeretnénk eléd járulni, és magasztalni téged, dicsőíteni, áldani, azért, mert méltó vagy rá, hogy vegyél áldást, dicsőséget, tisztességet, mert te vagy az a megüretett bárány, aki elvetted a világ bűnét, és a mi bűneinket is. És szeretnénk egyként, mint közösség is, téged áldani, magasztalni, úgy, mint az egyház egy tagja. Szeretnénk imádni téged és leborulni, aki valóban megtisztítottál, Istennek egy kívánt képpen való népeddé tettél. Annak tagja lehetek, a te legelődnek nyája lehetünk. Köszönjük neked, hogy a lelki ismeretünket te teszed tisztává, te adtál új gondolatokat, te adtál új állapotot, hogy a mindenható, szent, teremtő Istent megszólíthassuk, és eléjárulhassunk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ketté szakítottad azt a kárpitot, ami az Isten jelenlététől választotta el az embert. És köszönjük, hogy a te áldozatod egyszer s mindenkére, mindörökké, minden emberre elegendő, és nem kell újra és újra megáldozni téged, megáldoznunk, és nem kell egy-egy bűnünk után sem valamiféle nagy dolgot tennünk, hanem csak egyszerűen elfogadni, és újra magunkra igaznak vallani. Újra azt mondani, hogy vétkeztem te ellened. És nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem, de mégis te tettél bennünket Isten szent gyermekeivé. Segíts ezt hinni, vallani, ragaszkodni, akármilyen sötéten látjuk is mindennapokat. Akármilyen sötétség vesz körül bennünket, akár a betegség, akár az öregség, a fáradtság hatalmasodik is el rajtunk, akármilyen reménytelenséget áraszt magából a világ, segíts, hogy egészen csak rád tudjuk építeni a mi életünket és gondolkozásunkat. És óvj meg bennünket attól a gondolkodástól, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk már elég szentek és igazak, hogy mi meg tudjuk csinálni. Könyörülj, Urunk, hogy inkább valóban az az egyszerű gyolcs ruha lehessen rajtunk, a megváltottak szent fehér ruhája, amit te tettél fehérré, szenté. De higgyük és valljuk azt, hogy van feladatunk ebben a világban, mások felé hirdetni ezt a te megszentelő, tökéletes utadat, a te szent véredet. Segíts énekelni, hirdetni, szavainkkal és tetteinkkel is. Így áld meg az előttünk levő hetet, hogy valóban rólad szóljon az életünk, ne legyünk makacsok és meggondolatlanok, hanem fölismerjük, mi a te akaratod, és tudjuk a mi munkahelyünkön, a mi szomszédaink előtt, azon a helyen, ahova éppen helyeztél, téged felmutatni, téged megélni. Óvj meg bennünket a felfúvalkodástól, segíts, hogy alázatosan tudjuk magunkat te előtted viselni, másokat te hozzád vinni, másokat elkísérni a te jelenlétedbe. Áld meg a mi mai napunkat, hogy ne csak a tevékenységek vegyenek körül bennünket egy újabb hétre készülve, a főzés, a takarítás, az elmaradt munkák, az aggodalom a csekkek miatt. Könyörüljünk, hogy egészen rá tudjunk figyelni, hogy azt a gazdagságot megkaphassuk, amit te adni akarsz. És kérünk, Urunk, valóban ezért az előttünk álló, akár az napokért, hogy az engesztelés ünnepe ünneplehessen a szívünkben, hogy a sátoros ünnep, ha nem is ünnepeljük, mégis ünnep legyen, ami számunkra is, hogy te hordoztál bennünket az elmúlt években is. De hadd tegyük a te kezedbe a tanulást is, talán az egyetemistáknak most kezdődik, sokaknak már elkezdődött a tanév, te adj napról napra és hétről hétre lendületet, kitartást. Sokkal könnyebb az egyszerűbb utat választani, a mobiltelefon nyomkodását, a játékokat, a tanulás helyett, és aztán majd valahogy átbukdácsolni, majd valahogy végigpuskázni, majd valahogy megoldódik. Segíts, hogy nemes emberekként, a te gyermekeidként tudjunk állni, élni, cselekedni ebben a világban. Hadd legyünk a te képviselőid, Urunk Jézus Krisztus. Amen.